Hallgassuk meg Istenünk igéjét, mégpedig Dániel prófétának a könyvéből, Dániel könyvének a 6. fejezetéből, az egész fejezetből olvasom Istenünk igéjét. A méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek. Ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a királyt semmi kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására, az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt. Sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, Dárius király örökké élj! Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az előjárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet. Aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, ó király, azt dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Mikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a királyi rendeletre hivatkozva. Ó király, nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, azt dobják az oroszlánok vermébe. A király így válaszolt, de igen, így van, a médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők azt mondták a királynak, a zsidó foglyok közül való Dániel semmiben sem vesz téged, ó király, sem azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában 3-szor könyörög Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett, hogyan segíthetne Dánielen. Napnyugtáig azon igyekezett, hogy megmentse őt. De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendelt. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek. A te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették, a király pedig lepecsételt egy gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király a palotába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát, nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Hajnalhasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlánok verméhez. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudod-e menteni az oroszlánoktól? Dániel így felelt a királynak. Király, örökké élj! Az én Istenem elküldte angyalát, és ez bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem, mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dániát a veremből. Ki is húzták Dániát a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta található, mert hitt Istenében. Ezután a király odavitette azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Még a verem fenekére sem értek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. Akkor Dárius király ezt írta a birodalmában lakó, különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek, békességetek növekedjék. Elrendelem, hogy birodalma minden tartományában rettegve féljék Dániel istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen, uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt is az oroszlánok kármából. Ennek a Dánielnek aztán jó dolga volt Dárius uralkodása alatt és a Perzsa Círus uralkodása alatt. Hallgassuk meg azt az igét, ami a mai igehirdetésnek az alapigéje, és ami a felolvasott ige szakaszból szól hozzánk, tehát a Dániel próféta könyvének a 6. fejezetéből, válogatott versekből, és következőképpen hangzik: ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. Megbízható volt, sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Napjában 3-szor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét. Eddig Istenünk írott igéje. Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a Dániel prófétának a könyve úgy gondolom, hogy ismerős lehet, különösen azok számára, akik voltak a Biblia ismereti versenyen, főleg ez az első 6 fejezet, ezzel elég sokat foglalkoztak, és talán mások számára is az. És összegzésként azt hiszem el lehet mondani erről a könyvről, hogy ha egy szóval kéne kifejezni, hogy miről szól Dániel könyve, akkor az a hűség. Elsősorban az Isten iránti hűségről szól Dániel prófétának a könyve, és aztán szól arról is, hogy milyen hatással van ez az Isten iránti hűség a nemzetiségünkkel való kapcsolatra, hogy milyen hatással van az Istenhez való hűségünk, a barátságunkra, a nevelésünkre, a neveltetésünkre, és így tovább. Tehát az élet különböző területére hogyan hat ki az Isten iránti hűség. Ma egy kevésbé kézenfekvő dologról lesz szó Dániel könyve kapcsán, mégpedig arról lesz ma szó, hogy milyen hatással van az Isten iránti hűség a munkára, arra, hogy hogyan végezzük a munkánkat, hogy hogyan kellene dolgozni, hogy mit ír erről a Biblia, és mit ír erről Dániel könyve. Annál is aktuálisabb ez a kérdés, mert azt gondolom, sokan ülnek még itt a padokban, meg én nem a padban ülök, de nekem is volt még munkára nevelés órám az iskolában, azt hiszem ez ma már nincs, de a munkára nevelés órán, ami még az előző érából maradt ránk, ugye tanították azt, hogy fiúknak, hogy hogyan kell barkácsolgatni, lányoknak azt, hogy hogyan kell kötni, horgolni, és így tovább. Ez az egyik dolog, amiért ez aktuális lehet még ma. A másik ennél sokkal aktuálisabb, az pedig az, hogy Rimaszombat az egyedüli, a rimaszombati járás, az egyedüli járás most Szlovákia szerte, a 30% fölötti a munkanélküliség. Tehát a kettőt, hogyha egymás mellé helyezzük, akkor azt látjuk, hogy az előző érában, tehát a kommunista érában a munkára akkora hangsúlyt fektettek, hogy ezt tanították az iskolában, hogyha megkérdezzük az idősebb generációnak a szüleinket, például a képviselőit, hogy mire nevelték őket, akkor nem azt fogják mondani, hogy életre, nem azt mondják, hogy hitre, hanem azt mondják, hogy munkára nevelték őket. Ez volt az, amire nevelték őket. És a kommunizmusban ez a dolog úgy átesett a ló túloldalára, hogy azt mondták, hogy a munka, hát azáltal minden lehetséges. Ezáltal lehet megváltani a világot. Ez az, ami üdvösséget hozhat ennek az országnak, ennek a népnek, meg a kommunista országoknak. És ma pedig, eltelt ugye egy jó pár év, ma pedig az van, hogy a munka értéke teljesen elveszett. Hogy 30% fölötti munkanélküliség van a járásban, és azt látjuk, hogy talán nem is éri megdolgozni, meg sokan úgy gondolják, hogy fölösleges is lenne ezzel foglalkozni. Láthatjuk azt, hogy ami óriási torzulás történt, holott a Biblia arról ír, hogy az, hogy mi dolgozhatunk, hogy van munkánk, ez teljes mértékben az életünknek a része. Így lettünk teremtve. Az emberségünknek a része az, hogy dolgozunk. Isten nem büntetésként rótta ki ránk a munkát, sokszor úgy megyünk el munkába, hogy hát az Isten büntet a munkával, és megint dolgoznom kell, de nem. A munka nem büntetés, a munka áldás. Isten azért adta, hogy ez a feladatunk, ezt kell betöltenünk. Ádámnak is kellett művelnie ott az édenkertet, ez volt a feladata. És ahogy Isten képűre lettünk teremtve, ebbe az is beletartozik, hogy ahogy a mi Istenünk ma is élő, teremtő és kreáló Isten, úgy nekünk is kreatívaknak és munkás dolgosoknak kell lennünk. Ez is benne van az Isten képűségünkben. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy nem a munka és nem a megélhetés a legfontosabb számunkra ebben az életben. Hát persze, hogy nem mondhatnánk, hisz tudjuk, az egészség az, de nem is az egészség a legfontosabb az életben, hanem a Biblia szerint az, hogy Isten országát és igazságát keressük. És ha Isten országát és igazságát keressük, akkor minden más majd ebből fog kiindulni. Tehát a kommunista elvekhez és a jelen álláshoz képest leszűrhetjük magunknak azt, hogy a munka az emberségünknek a szerves része, ugyanakkor nem ez a legfontosabb az életünkben. A gyors alapvetés után térünk rá Dániel könyvére, és nézzük meg, hogy mit tanít Dániel könyve nekünk, illetve hát ez a rész, amit felolvastam, a munkáról. Hogy milyen konkrét dolgokat tudunk leszűrni magunknak ebből a felolvasott részből, ami munkánkra nézve. Hogy hogyan dolgozzunk, hogyan végezzük a munkánkat. Mert ez a Dániel, ez egy jó munkás ember. És most megnézzük, hogy miért jó, és megnézzük, hogy mi az, amit megtanulhatunk tőle. Dániel azt írja róla a Biblia. Kiemelkedő. Azt írja a Biblia, hogy ott van az a három fő kormányzó, közülük egy Dániel, ott van 120 kormányzó. És azt írja a Biblia, hogy ez a Dániel, ez valahogy más. Hogy ő kiemelkedik a többiek közül. Hogy a királynak is szemét szúr, hogy ez az ember, ez valahogy másképpen dolgozik. Hogy valami tőlük különlegesebb. Mi lehet benne olyan rendkívüli? Tehetnénk fel a kérdést. Én szerintem Isten lelke az, ami különleges ő benne. Ami ott dolgozik Dánielben. És emiatt emelkedik ki a többiek közül. Amiatt, hogy őt az Isten lelke mozgatja. Hogy ő benne is dolgozik valaki, az Istennek a lelke. És ennek a munkája, a léleknek a munkája, ez kiül Dánielre. És hát ő kiemelkedővé válik, rendkívülivé válik ott a munkatársai között. Amit ebből megtanulhatunk az, hogy legyünk kiemelkedők a munkahelyünkön is. Azt ugye mindjárt tudjuk, hogy ha egy autó és egy gyorsvonat összeütközik, akkor annak nyoma marad. Így van ez az Úr Jézus Krisztussal való találkozással is. Ha mi találkoztunk az Úr Jézus Krisztussal, annak nyoma van, annak nyoma marad. És ezt miért nem mutathatnánk meg a munkahelyünkön is? Mi lenne, hogyha nem úgy járnánk dolgozni, e-mail ám már, rossz kedvűen, hogy csak már legyen vége az órát, nézzük, hogy mikor lesz vége a munkaidőnek, hanem hogy tényleg az Isten lelkével átitatva mennénk a munkahelyünkre, és tényleg azt mondanák a munkatársaink és a főnökünk, hogy ki ez az ember? Ki ez az ember, aki szívesen jön dolgozni? Akinek jó itt? Ki ez az ember, aki sokkal lelkesebben dolgozik, sokkal motiváltabbnak tűnik? És mi a titka? Mi van benne, amitől ő ilyen más? Végezzük a munkánkat rendkívüli lélekkel, mert Krisztus követői vagyunk. A következő dolog, ami kiderül Dánielről, a Biblia szerint az, hogy megbízható. Ez azt jelenti, hogy hűséges, szilárd, biztos, olyan valaki, akire lehet építeni, akire lehet számítani. Ez a Dániel, ez egy olyan munkás, egy olyan ember, akinél borítékolható az, hogyha valamit rábíznak, akkor ő mögé áll, teljes életével, és ez el is készül az a dolog. Ez egy megbízható ember, ez a Dániel. Legyünk mi is megbízhatóak. Lehessen ránk számítani, lehessen ránk építeni. Dolgozzunk úgy a munkahelyünkön, hogy az borítékolható legyen, hogy ahova minket odaállítanak, az el lesz végezve. Sőt, nem csak, hogy el lesz végezve, hanem az a munka, az olyan is lesz. Rendes és megnézhető és átadható. Amikor táborban vagyunk, és hát most már így lassan mi is a kiöregedő generációba tartozunk, már mi is keresjük az utánpótlást a táborokra, és mi is keresjük azokat, akik utánunk jönnek. És hát mi is az ilyen megbízható embereket keresjük a táborokban. Azokat a fiatalokat keresjük, akik meg tudják találni a munkát, azokat keresjük, akik meg tudják tanulni azt, hogy hogyan kell elvégezni valamit, azokat keresjük, akikről tudjuk, hogy ha rájuk bízunk valamit, akkor azt megbízhatóan el is végzik. Végezzük hát a munkánkat mi is megbízhatóan, pontosan azért, mert Krisztus követői vagyunk. Dániel azt írja róla a Biblia, hogy precíz. Nem ezt a szót használja, de azt írja, hogy precíz. Sem hanyagságot, sem hibát nem találnak nála az ellenfelei. Nem mindegy neki, hogy hogyan végzi el a feladatot, amit rábíznak. Rendet tart a dolgok között. Van átlátása, rendszere. Nem mindegy neki, hogy hogyan van az a munka elvégezve. És ebből mi is leszűrhetjük magunknak nagyon könnyen a tanulságot. Legyünk precízek. Végezzük el a munkánkat becsületesen. Talán néha föltesszük magunknak munka közben a kérdést, hogy miért legyek becsületes? Miért végezzem el rendesen a dolgomat? Hát nem jó ez így, nem? Hát, jó ez, nem a tökéletes, de hát jó lesz ez, elég ez így. Ez ide pont jó lesz. Nem, ne ez legyen a gondolkodásunk. Hanem legyünk precízek, végezzük el becsületesen a munkánkat. Azt írja a Biblia, hogy tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent. Azt mondja a Biblia, úgy végezzük a munkánkat olyan precizitással, hogyha be is vádolnak bennünket, akkor azt tudja mondani, hogy de hát nézzétek meg, én végtelenül becsületesen végzem a munkámat, és minden hibát igyekezek kiküszöbölni. Persze, azt se felejtsük el, hogy nem vagyunk gépek, nem vagyunk tökéletesek, csak az hibázik, aki dolgozik is. Tehát azért ez is benne van a dologban. Mégis ez legyen előttünk, hogy végezzük a munkánkat precízen, mert Krisztus követői vagyunk. Még van egy utolsó dolog, amit elárul a Biblia erről a Dánielről, az pedig az, hogy ez a Dániel imádkozó ember. Valahogy a munkája közepette ez az ember megoldja azt, hogy napjában háromszor imádkozik. Hogy hazamegy, és a Jeruzsálem felé kinyitott ablaka előtt letérdelve imádkozik. Napjában háromszor. Nem tudjuk, hogy miért imádkozik, de talán még a munkájáért is. Talán a munkatársaiért is. Talán a főnökéért, a királyért is imádkozik. Talán igen, imádkozik azért, hogy tényleg igyekezzen hiba nélkül elvégezni, meg precízen elvégezni, meg megbízhatóan elvégezni a dolgát és munkáját. Talán lehet, hogy épp ezért is imádkozik. Ezt nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy legalább jó felé van a tekintete, jó irányba van a tekintete. Hogy a szeme Jeruzsálem felé van, hogy az ablaka Jeruzsálem felé van nyitva, az Isten városa, az Isten temploma felé van nyitva. Hogy legalább a jó irányba tekint ez az ember. Legyünk mi is, Dánielhez hasonlóan, ilyen imádkozó emberek. Imádkozzunk mi is. A munkánkért. A munkatársainkért. A sokszor nehezen elviselhető főnökeinkért. Imádkozzunk. Ne csak szidjuk őket, hanem imádkozzunk. Azokért, akikkel szoros munkaviszonyban vagyunk. De legalábbis ezáltal a jó irányba legyen a tekintetünk. tudjuk azt, hogy merre kell nekünk tekinteni. Azt mondom, hogy imádkozunk a munkánkért. Erre talán megfogalmazódhat bennünk, hogy de mikor imádkozzam, mikor annyi dolgom van, éjjel-nappal dolgozom, mikor van itt idő imádságra? Luther Márton, aki szintén eléggé dolgos ember volt, azt mondta erre, minden reggel így kezdte, ma sok dolgom van, így még többet kell imádkoznom. Végezzük a munkánkat imádkozó lelkülettel, pontosan azért, mert Krisztus követői vagyunk. A legjobbat hattam a legvégére, a jutalom. Mi lesz ezért a jutalom? Hogyha én így dolgozom, akkor mi lesz a jutalmam mindezért? Hát az, hogy a többiek megutálnak, kikezdenek és irigykednek rám. Pontosan úgy, ahogy tették ezt, mondjuk Dániellel is. Meg úgy, ahogy a prédikátor is megírta ezt. Láttam, hogy minden fáradozást és sikeres munkát az emberek kölcsönös irigysége kísér. Ennek ellenére tanuljuk meg Dánieltől, hogy hogyan kell dolgozni. Mert ő egy tényleg jó munkás ember. Megbízhatóan végzi a munkáját, mert tudja azt, ki bízta rá ezt a feladatot. És azt is tudja, hogy végül is kinek kell majd számot adnia. Mert sem a Dániel főnöke, sem a mi főnökünk nem az, aki a szomszéd szobában vagy a szomszéd irodában ül, hanem nekünk Krisztus követő embereknek a főnökünk, maga a mennyei atya. És neki kell majd számot adni a munkánkról, és arról, hogy azt hogyan végeztük el. Épp ezért a munkavégzésünkben is az legyen az első, hogy Isten országát és igazságát keressük. Hogy Isten iránt legyünk hűségesek, és ebből a hűségből kiindulva végezzük a munkánkat kiemelkedően, megbízhatóan, precízen, és imádkozó lelkülettel. Végezzük ilyen módon a munkánkat, pontosan azért, mert Krisztus követői vagyunk. Amen.